Na, tehát a 2017-es előadás sorozatának a nyitó alkalmán Szabari János vagyok, és hát ezeket az előadásokat azért szervezzük, hogy bemutassuk önmagunkat is, meg olyan témákat, amelyek talán közérdeklődésre tarthatnak számot. És hát mindenképpen arra, hogy új ismerettségekre tegyünk szert, akik esetleg úgy gondolják, hogy szívesen csatlakoznának hozzánk ezeknek a gondolatoknak a megosztásában, tehát a társulat szeretettel vár mindenkit, aki ezekkel a tanításokkal mélyebben szeretne foglalkozni. A mai témánkat látják a gabonakörök. Körülbelül 10 évvel ezelőtt egy lelkes levelezőnk elkezdett bombázni a gabonakörökkel kapcsolatos kérdésekben, és hát mit agadás, leráztam, miután nem tudtam semmit a témáról, magyarázgattam neki, hogy persze, hát azt részeg egyetemisták jó buliból csinálnak ilyeneket, meg a farmerek, meg hasonló. Tehát azokat, amiket a sajtó kommunikál, de azért persze aztán békén is hagyott, miután észrevette, hogy teljesen fű vagyok a témához. Viszont azért nekem volt egy olyan gondolatom, hogy hát ha egyszer azért lesz időm, belenéznék én ebbe, hogy valójában mi is ez az egész, és az élet úgy hozta, hogy lett egy kis időm, és ráadásul az egyik hát kedves távoli ismerősöm, egy amerikai tudós teozófus, a David Pratt is feldolgozta a témát, és miután engedélyt kaptam a Davidtől, hogy az anyagait lefordíthatom, és magyarul közzétehetjük jogdíj fizetése nélkül a honlapunkon, illetve előadásokra felhasználhatjuk. Ezért a tanulmányát a gabonakörökről lefordítottam, és akit érdekel a téma, sokkal, de sokkal gazdagabb anyag van fenn a honlapunkon. Az idő korlát miatt csak szemezgetni tudtam ebből, tehát hogyha valaki érdekel, akkor azt megtalálja. Hát itt a képen, nyitóképen látható, ugye minden idők legnagyobb gabonaköre. Nehéz ezt már gabonakörnek nevezni, sokkal inkább alakzatok, mintázatok, akár mandala, vagy akárminek nevezhető. Azért maradt meg ez a gabonakör elnevezés, mert ez onnan indult, hogy egyszerű, sima körökből indult a fejlődés, és aztán ilyenekké alakult. Hát a mérete ugye az 268 méter, ez pontosan 3 focipályányi, mert a hivatalos focipálya méret az 100 yard, tehát 91 méter, plusz-minusz, tehát némi tűréssel. Hát nekem van egy javaslatom, aki úgy gondolja, hogy ezeket a formációkat nem is annyira nehéz elkészíteni, hogy próbálja ki, képzeljen maga elé egy szép nagy fehér papírt, kap hozzá mindent, ami kell, körzőt, vonalzót, szögmérőt, ami jól esik, 4H-s ceruzát, 3B-s ceruzás, amit akar, és próbálja meg ezeket az alakzatokat megszerkeszteni. Egy éjszaka van rá, ugyanis ezek az alakzatok egyetlen éjszaka alatt jelennek meg. Tehát csak papíron próbálja ki, hogy hogy sikerül, és tökéletes geometriát kell alkotni. Na, hát először az első részben néhány ténnyel szeretném önöket megismertetni, és egy kicsit átfutni sok-sok képen keresztül ezeknek az alakzatoknak a történetét, hogy hogyan fejlődtek idáig. Mint látják, évente 153-100 ilyen alakzat jelenik meg a különböző gabonamezőken szerte a világon, és érkeztek jelentések már minden kontinensről, körülbelül 50 országról, de érdekes módon a legnagyobb többség az Anglia déli részén jelenik meg. És hát a 90-es évektől kezdve az eredeti, tehát a sima körökből egyre bonyolultabb geometriai mintázatok fejlődtek, amelyek megdöbbentően pontosak, tehát geometriailag egyszerűen félelmetesen pontosak. A legtöbb ilyen mintázat búzában, árpában, olajrepcében jelenik meg, de volt már rozsban, zabban, len, kukorica, cukornád, borsó, burgonya, napraforgó, spárga, hát a gyümölcsös azt gondolom nem almafákat jelent, hanem mondjuk málnát, vagy epret, ilyesmit, rizs, de hát azért, hogy az eszkimók sem maradjanak gondolkodni valóról, még hóban és jégben is jelentek meg. Ezzel együtt itt a nagy többség az majd ilyen dél-angliai kép lesz. Most a legkorábbi feljegyzések a gabonakörökről, az a 16. és a 17. századi néphagyományban jelenik meg, amikor a történetek a mezőkön táncoló tündérekről, elfekről szólnak, amelyek letaposták a füvet, tehát ilyen fűköröket hagytak maguk után. Azt hiszem, hogy az a néphagyomány annyira nem is buta, mert lehet, hogy beletrafáltak a készítőkbe, de ezt majd a vége felé megbeszéljük. Az első ábrázolás, ez 1678-ból származik, egy fa metszet a kaszáló ördögről. A történet az volt, hogy az egyik ilyen hát földes úr, amikor eljött az aratás ideje, felbérelte a kaszásokat, és valamelyik kaszásnak nem akarta kifizetni a bérét, és azt mondta neki, hogy hát inkább az ördögnek adja azt a pénzt, ami annak a kaszásnak járt volna, és hát másnapra megjelent egy kör a földön kikaszálva, és hát nyilván ebből az következett, hogy az ördög kikaszálta magának azt a területet. 1686-ban már tudományosan próbálták leírni a jelenséget, és ezt úgy vélték, hogy a felhőkből kicsapó villámlás okozza ezeket a geometriai formákat. Aztán elszórt jelentések voltak a 19. századból. A falusi nép ugye ezeket rossz előjelnek tekintette, mondván, hogy bizonyára van pokolbeli erők készítik ezeket. Viszont könnyű belátnunk, hogy igazán nagyot durranni akkortól tudnak, amikortól a repülés általánossá vált. Ugyanis felülről látszik, tehát egy ilyen három focipályányi grandiózus mintázat lentről szinte nem látszik belőle semmi, csak azt, hogy hát itt is fekszik a gabona, meg ott is, repülőről lehet igazából látni, és hát az 1970-es évek óta a gabonakörök száma megnövekedett, és ez nagyon fontos, ezt majd a leges-legvégén, amikor a saját véleményemet azért el fogom mondani, tehát ez a dátum, hogy a 70-es évek legvége, ettől, illetve tehát attól kezdve indult ez a fejlődési folyamat. Tehát egyrészt megnövekedett a számuk, másrészt pedig egyre bonyolultabbá váltak. Az első ötös csoport 78-ba jelent meg, itt látnak egy egyszerű ötös csoportot, de azért annyira nem is egyszerű, mert nagyon pontosan ki vannak mérve, hogy derékszögek, négyzet, a közepén, tehát a távolságok nagyon-nagyon pontosan ki vannak mérve, és utána pedig elkezdtek gyűrűk, koncentrikus gyűrűk megjelenni, és így tovább. Na most a 1990-ben jelentek meg az első piktogramok, amelyek, hát meg lehet próbálkozni fejteni, megfejteni, igazából nem tudni, hogy mit jelent, de nagyon határozottan a piktogramokra emlékeztetnek, körök, gyűrűk, téglalapok, egyenes vonalak, kulcsok, karmok, és így tovább. 94-től kezdenek el holtsarló alakzatot felvenni. Azért holtsarlót nem is olyan könnyű megszerkeszteni, tehát megint gondoljanak a körzővonalzóra, hogy a szabályos holtsarlót azt azért annyira nem egyszerű. Pókok, skorpiók, és szintén 94-ben jelennek meg az első csillagászattal kapcsolatos rajzolatok, ami galaxisokat, kisbolygóöveket és bolygópályákat tartalmaznak. És aztán hát a 90-es évek vége óta van az, ami hirtelen egy egészen fantasztikus fejlődésre mentek keresztül, és hihetetlenül összetett geometriai összeállításokká és mandalákká válnak. Ezt a nagyon rövid időbeli áttekintést mi is 90-től indítjuk 2009-ig. Igen. Ugye ez a hatalmas piktogram, ez 90-ből származik, és hát ez a sajton keresztül világméretű nyilvánosságot kapott. Tehát figyeljék majd a dátumokat, 90-től indulunk. Na most, tehát mindösszesen eddig, amit dokumentáltak, az több mint 10 000 gabona alakzat a világszerte, és ebből a csúcsot az 1991 jelentette 700 alakzattal, 2004-ben már csak 229 jelent meg, tehát mostanára ez a 150-200 körüli számba beállt. Érdekes módon egyharmaduk Angliában jelenik meg, és jellemző rájuk, hogy szent helyek, szent megalitikus helyeken, mint Stonehenge, Avebury, Silbury Hill környékén csoportosulnak nagy részt. Jelentős gabonakörös ország még Németország, az USA, Csehország, érdekes módon Olaszország. Arról nem tudok, hogy Magyarországon is jelentek volna meg ilyenek, illetve itt nincs felsorolva, de Kanada, ami még elég sok gabonakör jelenik meg. Na most a 90-ig, ezt majd fogjuk látni, hogy hát a tudományos álláspont az volt, hogy hát ezt ilyen örvények, plazmaörvények, stb. Villámlás, akármi okozza, tehát természeti jelenségeknek az eredményei. Hát az első, a 91-es, a tetraéder, amit hát ezt próbálja meg valaki megmagyarázni egy villámlással, vagy egy időjárási jelenséggel. Amit a vonalak, a képeken látnak, ezek a hosszú párhuzamos vonalak, ezek a traktor nyomok, amelyek hát akár vezető nélkül is mennek, és oda-vissza is permeteznek. Például az amerikai és a kanadai képeken nincsenek ezek a nyomok, mert ott repülőgépről permetezik. Minden Minden esetre itt azért látható a csodálatosan pontos geometria, és hát ezt nehezen lehet megmagyarázni egyszerű természeti jelenségként. 94-ből tényleg csak példaként ez egy szitakötő, ami elég egyszerűnek tűnik, de azért megszerkeszteni talán nem olyan egyszerű. Aztán lépjünk tovább, még mindig 94. Az első csillagászati gabona alakzat, egy galaxis alakzat, és úgy értelmezik, hogy ez a bolygók együttállását mutatja a Cetus csillagképben, ahogyan 2000 áprilisában volt, illetve egy másik csillagászati jellegű gabonakör, ami 95-ből származik, a belső bolygók pályáját mutatja, és egy csillagász értelmezése szerint ez egy a bolygóknak, a belső bolygók együttállása úgy, azon a napon, ami 1903. november 22-én volt, azon a napon, amikor a Wright fivérek bebizonyították, hogy az ember tud repülni. Ugye, tehát a repülésnek különleges jelentősége van, ahogy mondtam, mert felülről kell ezeket nézni. Hát megint csak egyre nehezebb a véletlenszerű természeti jelenségeket rovására írni ezeket. Aztán 1996-ban járunk, hát ez is egy három foci pályányi spirál, 151 körből áll. A jellegzetessége az, hogy fényes napvilágnál jelent meg, szemtanúk előtt, egy Stonehenge környékén, mindössze 15 perc alatt. Tehát tanúk írták le, pilóták, egy farmer, biztonsági őr, és a rendőrséget kihívó motoros srácok, és tehát tényleg különleges, hogy nem éjszaka, hanem nappal, mindössze 15 perc alatt, ugye még egyszer 300 vagy 3 focipályányi és 151 kör, és egy hivatásos földmérnök azt mondta, hogy neki kb. 2 teljes napjába telt volna az alakzatot, csak megszerkeszteni, tehát a papíron. Aztán ugorjunk, 1997, az a Koch fraktál. Hát szintén itt is két mérnök íróra úgy becsülte, hogy 346 szöveget kellett volna nekik leverniük ahhoz, hogy ezt a 71 méteres alakzatot el tudják készíteni, és hát ez 6,5-7,5 napba kerülne, vagy 11 napba minimum, hogyha éjszaka sötétségleple alatt kellene dolgozniuk. Viszont a mintázat, ez a fraktál nagyon határozottan egyetlen egy éjszak alatt jelent meg. Na, haladjunk tovább. Tényleg csak példák, 99-ből egy 14 ágú csillag, illetve 2000-ből, hát egy mágneses mezők, hát ez egyszerűen gyönyörű. Elnézegetve ezt a hihetetlen pontosságot és a geometriai tökéletességet, nehéz bármit is mondani róla. Aztán 2001-ből egy kép, az angyal, hát mondjuk, ha itt a feje, akkor itt van mondjuk a karja, vagy szárnya, és akkor ez a palástja, és hát ebbe tényleg az az érdekes, hogy mindössze 15 centi szélesek ezek a nyílegyenes palást vonalak, tehát ezt, hogyha az embernek kéne kitaposnia, hát nem lenne egyszerű. Ez itt viszont nyílegyenesen haladnak ezek a vonalak, kifelé és befelé dőlnek mindösszesen 1200 méter hosszan. Aztán egy napkerék 2004-ből, Hát megint gondoljanak a körző vonalzó papír, hogy ezt kiszerkeszteni, mert valaki kiszerkesztette, vagy megjelent a fejében. Aztán 2005-ből egy szem, szintén 2005-ből egy másik alakzat. Hopp, szúrik. És mondjuk akkor 2009-ből még kettő, hát nem tudom, talán medúza, vagy valami ilyesmi lehet, illetve ez egy megint csak egy egészen különleges. Az említett hivatkozott irodalomba ezen körülbelül háromszor vagy négyszer ennyi további kép van. Tényleg csak kiemeltem néhányat a listából. Na most néhány jellegzetesség. Megmondom őszintén, hogy engem nagyon bosszantott és dühített, amikor még nem foglalkoztam vele. Én falusi vagyok, és pontosan tudom, hogy micsoda munka van azzal, hogy mire az ember szánt, és boronál, és vet, és akkor jön valaki, akárki, és fogja is egyszerűen letapossa a gabonát, és oda a munkának az eredménye, a kenyeret, vagy az állatoknak való takarmányt. Úgyhogy mérges voltam a gabonakör készítőkre, akárki is legyen. Aztán itt megnézve, vagy ismerkedve a dolgokat, kiderült, hogy szó nincs erről, ugyanis a hiteles gabonakörökben a ledöntött növények teljesen sértetlenek, nagyrészt teljesen sértetlenek maradnak. Tehát megdőlnek, de ugyanúgy nőnek tovább, és mondjuk egy ügyes kombájnos az, aki nem szokott sok mackót fogni, az ugyanúgy le tudja ezeket aratni. Hát itt például egy jellegzetes ledöntés a nagy alakzatokban, mint ahogy a víz hullámzik. Vagy kicsikör, ilyen madárfészekszerű ledöntés. És aztán, amikor váltogatják ezeket a különböző ledöntési módokat, tehát itt van például 2009-ből egy alakzat, három kör van a közepén, és mind a háromban más-más mintázat van. Hát ez kb. Olyan, mint amikor az anyukám nekiállt vastag kardigánt kötni nekem, tehát egy sima, egy fordított, de nem tudom, hogy mit jelent, csak úgy, de ez körülbelül olyasmi. Hát ez meg amikor egy új csipketerítőt nekiállt horgolni, és akkor ilyen köröket horgolt, és akkor úgy, ez engem arra emlékeztet, de lehet, hogy fonás. Egészen különleges ilyen ledöntési mintázatok vannak. Szinte biztos, hogy ugye nem arról van szó, hogy valaki tologázza a pázsithengert, vagy ilyen pallóval döntegeti le. Aztán még mindig a ledöntés, egy nagyon érdekes, szintén 2009-ből egy szitakötő, egészen zavarba ejtően pontos szitakötő mintázat, és a szárnyakon ezek az apró erezetek, amik teljesen élethűek, hát ezek bizony akár 5-8 centi keskenyek is lehetnek. Nagyon érdekes még, hogy az az erő, ami ledönti a gabonát, az ráadásul képes megkülönböztetni a növényfajokat. Tehát ez azt jelenti, hogy például a búzaföldön levő pipacsokat, vagy a búzavirágokat állva hagyja, és csak a búza dől le. Ez ismét csak azt mondja, hogy nem pázsithenger vagy palló az, ami ezeket létrehozza. Aztán nézzünk még jellegzetességeket. Itt látható egy ilyen meg ugye a gabonának ez a bütykös szalma szála van, és ezeknél a bütyköknél hajlik el ilyen formában. Elszíneződik és megdől 90 fokkal, vagy annyi valamennyivel kell. Na most ugye egy érdekes jellegzetesség, hogy a több mint a fele az inkább esős éjszakákon jelenik meg, viszont a magán a mintázaton belül nincs sár, aminek lennie kellene, hogyha az emberek ott a sáros földön tapicskolnak mechanikus eszközökkel. Érdekes, hogy néha ilyen szétmorzsolható apró krétagolyókat találnak a lefektetett gabona alatt, és amikor olyan talajon, hát nálunk nem jellemző, de biztos vannak olyan helyek, amilyen ezeket a kvarc kavicsokat, apró éles kavicsokat tartalmaz a talaj felszíne, hogy csak rá van döntve a gabona, de nem azok az éles kövecskék nem vágják meg a gabona szárat, tehát nagyon puhán csak rajtuk fekszik. Aztán érdekes, hogy a talaj az nagyon gyakran jelentős eltérést mutat az alakzaton belül, mint ahogy azon kívül. Például itt az egyik kanadai alakzatban, hogy a talaj olyan keményre sült meg, mint a cement, míg a mező összes többi részén a talaj nedves és sáros volt. Aztán néha furcsa anyagokat, mint ilyen kocsonyaszerű vagy porhanyós üledékeket találnak a növényeken. Érdekes, hogy a brit gabonakörök közel 90%-a víztároló réteg és vagy ilyen mészköves zöld homok fölött jelenik meg. Ezt már említettük, hogy gyakran csatlakoznak ősi szent helyekhez és lejvonalakhoz, vagy varázsveszővel, tehát a pálcával kimérhető földenergia vonalakhoz. Érdekes, hogy döglött vadállatokat azokat szinte soha nem találnak a gabonakörökben, vagy azok környékén. Egy-két kivétel volt, amikor egy csapat legyet találtak fel, tehetén éppen rossz helyen röpködtek, vagy például, amikor néhány madár belerepült abba az erőbe, ami készítette, és hát ott találtak vérrel és tollakkal kevert apró húszszafatokat, viszont érdekes, hogy csontnak viszont nyoma se volt. Tehát a madarak csontja az teljesen eltűnt, és semmilyen felismerhető rész nem maradt a madár után. Na most, hát nyilván a jelenség felkeltette a tudományos kutatók, főleg a fiatalok érdeklődését, mert a hivatalos tudomány az leragadt annál, hogy hát ez úgy hülyeség, meg a részeg egyetemisták vagy részeg farmerek magyarázatánál. Viszont a 90 környékén egy BLT nevű kutatócsoportot hoztak létre, feltelten találtak maguknak jó kis szponzort, mert a tudomásom szerint a mai napig működik ez a kutatócsoport, és ők tudományos igényességgel, tehát például a mintavételezés tudományos előírásainak megfelelően, és a vizsgálatokat szintén azzal a szigorú standardek szerint végzik. Lényeg, hogy összesen körülbelül 300 alakzatból vettek mintát 90 óta, és hát ezeknek a több mint 90%-ában anomáliás hatásokat tártak fel a növények szöveteiben és vagy a talajban. megállapították, hogy sok garbona alakzat létrehozásában valami sokkal több erőhatás vesz részt, mint az emberi céfa csinálók. Hát ezt ennyi idő után tulajdonképpen mi is megállapítottuk, de ezt a tudományos kritériumok szerint is ki kellett mondani, hogy sok erőhatás vesz részt benne, és hát ezek az erők meg tudják változtatni a lefektetett növényeket számos módon. A szárakat meghajlítják egészen 90 fokig, anélkül, hogy eltörnének. Nagyon érdekes, mert hát ha valaki próbált már mondjuk zellernek a szárát meghajlítani, hát az kegyetlenül merev, 20 foknál jobban meghajlítjuk már, és pattan törik el. Na, az olajrepcének a szára ugyanilyen. Itt viszont simán 90 fokig meghajlik az olajrepcének a szára is, anélkül, hogy eltörne. És tehát úgy tűnik, mintha a növénynek a szövete itt a bütyköknél hirtelen puhává válna, és meg lehetne hajlítani. Na most, tehát olyan a jelenség, mintha belülről melegítették volna a szárakat, és gőz keletkezne, és az a gőz egyrészt felpuhítaná, másrészt pedig nagy nyomással jön létre, és időnként szinte ezek a bütykök felrobbannak, ezen azt kell érteni, hogy ilyen kifújási nyillások keletkeznek rajta, és ez a gőz azon keresztül távozik, ettől még a növény köszöni szépen, él tovább, és jól van. És ezt a jelenséget sikerült laboratóriumban megismételni és előállítani, mégpedig úgy, hogy a növényt 20-30 másodpercre a mikrohullámú sütőbe teszik, akkor ugyanezt történik, tehát hogy belülről elkezd melegedni, és a keletkező nedvességből keletkező gőz ugyanígy felpuhítja, és meg lehet hajlítani, és ezek a kifújások keletkeznek. Tehát az olyan, minthogyha valamilyen mikrohullámú erőhatás okozná a ledöntést. Na most, egy másik jellegzetesség, hogy frissen, tehát csak pár órája keletkezett gabonalakzatokban a ledöntött növényeknek a szárai elektromos töltésűek maradnak, és hogy az, hogy mekkora elektromos töltés van rajtuk, az attól függ, hogy hány fokkal lett meghajlítva. Tehát minél jobban lett meghajlítva, annál nagyobb elektromos töltés van rajtuk. Aztán szintén egy érdekes jelenség, hogy a megvizsgált talajminták kétharmadában szokatlanul tiszta termés vasat találtak. Na, nem ilyen nagy darabokra, tessék gondolni, tehát egy mikroszkópikus, viszont az nagyon ritkán van a természetben, mert a különböző vasoxidok, hematit, magnetit, stb. Formájában, tehát a vasbánya is vasoxidot bányász, még Rudabányán is egy vörös vasérc volt, tehát a nyers vas, elemi vas az nem jellemző. Azt mondják, hogy a meteorpor, ami végül is a környezetünkben elég sok van belőle, tehát az ahhoz valami erőteljes mágneses hatás kell, hogy a környezetből, a légkörből odarántsa ezeket a mikroszkópikus vas részecskéket, tehát ugye most már tudjuk, hogy van mikrohullám, aztán van elektromos töltés, erős mágneses hatás, és akkor ami a leginkább zavarba ejtő, az, hogy a magában a talajban is nagyon komoly változások történnek, mégpedig az agyagásványok azok elkezdenek át kristályosodni. Az illitex, megtitek, a montmorillonit, tehát a különböző földpátok. Ezt úgy kell elképzelni, körülbelül ugyanaz a folyamat, mert ezt mindenki ismeri, hogy a szénből hogy lesz gyémánt. Ugye egy átkristályosodás, amihez brutál nagy hőmérséklet, brutál nagy nyomás, és brutál hosszú idő kell, és akkor kész van a gyémánt. Na most itt ezekkel az agyagásványokkal történik tulajdonképpen ugyanez. És na most az a baj, ugye, hogyha az átkristályosodáshoz szükséges geológiai mértékű nyomás lenne jelen, akkor az teljesen palacsintát csinálna a növényekből. Vagy pedig, ha kisebb nyomás, de még a nagyobb hőmérséklet, tehát 6-800 fok kellene hozzá, hát attól meg csak némi hamu maradna a növényzet után. Úgyhogy ez egy teljes csapdahelyzet, hogy a növényzet is megmarad, és az agyagásványok is ilyen változáson mennek keresztül. Tehát ide is az van írva, hogy az az intenzív energia, amire szükség lenne, az elpusztítaná növényeket. Hál' Istennek egyes tudósok már arra következtetésre jutottak, és ezt leírták és kimondták, hogy a tudomány számára jelenleg ismeretlen energiának kell a folyamatban részt vennie. Ez mindenképpen egy óriási dolog. Ez jó esély van rá, hogy egy nemzedéken belül, tehát a mostani ortodox tudósok, ha kihalnak, akkor ezt a gondolatot el is lehet indítani, terjeszteni. Na most nézzünk néhány beszámolót a szemtanúktól, ugyanis szoktak lenni szemtanúk. Itt nagyon kevés példát hozok, viszont nagyon sok példa van ebben a bizonyos irodalomban. Lényeg a lényeg, hogy sokan fényjelenségekről számolnak be, fénygömbökről, vagy fénykorongokról, érdekes módon, vagy fényoszlopokból, tehát a föntről, a semmiből megjelenő fényoszlopról, és tehát ezek olyan ezek a fényjelenségek után megtalálják a gabona alakzatokat. Ezeknek a gömböknek a mérete, ez a tojástól a foci labdáig, tehát kicsi gömbökről van szó, ne valami nagy UFO űrhajót, vagy akármit képzeljenek el, és ezek oda-vissza kanyarognak, lehet, hogy most csinálják, lehet, hogy már nem csinálják, hanem csak ellenőrzik a jelenségeket. De nem mindenhol. Tehát nagyon sok helyen számolnak be fényjelenségekről, de nem mindenhol. Aztán szintén sok leírás van hangjelenségekről. A legjellemzőbb egy ilyen trillázó hang, amik a gabonakörök készülte előtt hallanak, és más jelentések pedig megemlítik a madarak és a rovarok szokásos hajnali kórusának a hiányát, tehát elhallgatnak a madarak és a rovarok. De hallottak már más zajokat is, mint zümmögés, morajlás, sziszegés és éles fütyülés. Példakedvéért tényleg azt hiszem, hogy csak kettőt hoztam. Az egyik ez az alakzat. Ez 98-ban két hölgy csigavonalban mozgó fényességet látott a mező fölött, és ahol ezt az alakzatot, tehát ott találták ezt az alakzatot másnap reggel. Négy szemtanú, független szemtanú, különböző kedvező pontokról látott valamilyen fényt, ami aztán három részre vált, és a mező fölött mozgott, és hát ezek készítették ezt az alakzatot. Aztán egy 1996-ból egy másik, ami szemtanúk előtt készült, egy házaspárnak a kíváncsiságát felkeltette, hogy valamilyen zümmögő hang van, és hát évfél körül kimentek a házba, gondolom ezek ilyen tehát farmok voltak, farmon laktak, és kimentek a házból, és azt látták, hogy a koromsötét égen ilyen színes fények kavarognak, és 20 perccel később ezek a fények egyetlen objektummal összeálltak, amiből ilyen fehér fénysugár ereszkedett a mezőre, majd pedig 5 órával később reggel felfedezték ezt a 198 méter hosszú, hát nevezzük DNS-szerű gabona alakzatnak. Aztán voltak, vagy találnak olyan leírásokat is, amikor mondjuk egy fiatal pár sétált a gabonaföld mellett, és valamilyen erő egyszerűen felkapta őket, és arrébb dobta 10-15-20 méterrel, és aztán felkászálódtak, és akkor is ott volt egy alakzat. Tehát elég sok leírás van, én nem akarom ezzel rabolni az időt. A lényeg, hogy egyrészt tipikusan fényjelenségeket látnak, másrészt pedig hangjelenségek kísérik, de nem mindig. Tehát vannak olyanok, amik csendbe keletkeznek, meg fények nélkül, egyszerűen csak ott vannak. Aztán, hát a rendellenes jelenségek ezeken, azt gondolom, tehát úgy értem, hogy rendellenes jelenségek, hogy élő és élettelen dolgok, tehát tárgyak, illetve élőlények nem úgy viselkednek, mint a normális állapotuk, hanem furcsa jelenségeket produkálnak. Hát ezen az oldalon néhány tárgyakkal kapcsolatos rendellenes jelenség, és utána majd mindjárt megnézzük az élőlényekkel kapcsolatosan is. Jellemző, hogy az elektromos és mechanikus eszközök elromlanak a gabonakörökben, tehát például a kamerák gyakran hibásan működnek, és amikor működnek, és akkor is túl exponáltak, meg csíkosak, meg elkenődöttek, vagy teljesen feketék. Ne felejtsük el, hogy ugye 90-től kezdve beszélünk, és hát akkor még nem annyira digitális felvételek jelentették a legelterjedtebb képrögzítést, hanem rendesen filmre, meg rendes kamerák. Aztán az akkumulátorok lemerülnek. Ez teljesen általános dolog. Még az új tápegységek is lehalhatnak, és a mobiltelefonok is gyakran működésképtelenné válnak az alakzatokon belül, úgyhogy időnként néhány látok embereket, akik úgy ki se jönnek a mobiltelefonjukból, őket egy-két napra ilyen gabona körbe ültetném, hogy szokják egy kicsit. Aztán például, ha emlékeznek arra a Koch fraktálra, amire azt mondták, hogy 340 szöveg kellene, na hát egy kombájn bement oda, kár volt neki, mert teljesen rövid záblatos lett, ugye elektronika az, ami ilyenkor tönkre megy, és egy traktor pedig egy másiknál az szintén teljesen lerobbant, amint belépett a kör kerületén, és nagyon érdekes, hogy amikor kivontatták onnan, akkor újra életre kelt az elektronika, tehát mintha mi se történt volna. Ez megint a feltehetően az elektromágneses mikrohullámú sugárzásokkal van összeköttetésben, tehát azokkal magyarázható. Van viszont, amit én magam sem el nem tudok képzelni, hogy mitől. Farmerek beszámoltak arról, hogy a gabonakörök belsejében a tökéletes állapotú, nagy teherbírású kerekek, mondjuk traktorkerekek, egyszerűen csak egy plutty leeresztenek. Hát ezt, hogy mitől, mondjuk, ha csak ezt nem tudnám. És hát jellemző módon, de szintén ismét a mágnesességgel kapcsolatos, amikor a mágneses iránytűk megbolondulnak és össze-vissza mutogatnak a gabona alakzatok körzetébe, illetve olyan is van, hogy az inga egyszerűen elhajol a függőleges irányultságától. Na nézzük a rendellenes jelenségeket az élő világgal kapcsolatban, hát kezdjük az emberrel. Érdekes módon a gabonakörök hatására az emberek elég sokféleképpen reagálnak. Vannak, akik ilyen magasabb tudatosságot, emelkedettséget, béke és jólét érzését éli meg. Vannak olyanok, akik meggyógyulnak, tehát beszámolnak gyógyulásokról, viszont vannak bizonyos alakzatok, más alakzatok, amelyekben viszont az a jellemző, hogy hányingert, fejfájást, szédülést, zavarodottságot, rendellenes klimaxos vérzést, tehát feltétlenül azért ez nem férfiakra jellemző, és a mentális tisztaság hiányát, vagy teljesen leeresztettséget tapasztalnak meg az emberek. Hát, hogy ez az elektromágnesességgel függ össze, vagy mással, ezt én meg nem tudom mondani, talán egy orvos, hogy mik lehetnek ezeknek a hátterébe. Na lényeg, hogy az állatok is furcsán viselkednek. Ugye a kutyák gyakran vagy néha nem hajlandók egyáltalán belépni a gabonakörökbe. Mások már, mint más kutyák, vagy félőssé, vagy idegessé válnak. Aztán azt is megfigyelték, hogy ha közelben keletkezik egy gabonakör, akkor előtte a kutyák azok megállás nélkül ugatnak. Úgyhogy minden esetre a kutyák érzékelnek valamit. De ami még érdekesebb, a birkáknak a viselkedése, ugyanis a birkák megpróbálnak a lehető legmesszebb eltávolodni olyan mezőktől, ahol egy gabona alakzat majd később megjelenik. Tehát a birkák előre megérzik, hogy na innen menni kell, mert majd itt egy gabona alakzat fog lenni, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy még a birkáktól is tanulhatunk, nem tudom. A lovak nem hajlandók átlépni a gabonakörök határát, vagy idegessé válnak azok közelébe. A vadludaknak az alakzata, az a V alakzata, hogy repülnek, azok felbomlik a gabonakörök fölött, és a szarvasok és az őzek azok elkerülik tehát letérnek a vadcsapásról, hogyha azon kialakult egy ilyen blokkoló gabonakör, és hát a madarak is inkább távol maradnak az eredeti gabonakörtől, még akkor is, hogyha ledöntött növény az könnyű magzsákmányt jelentene. Na most a mit értek azon, hogy emberi próbálkozás? Hát már a 90-es évek legelején, tehát amikor még csak körökről volt szó, akkor hát sokan megpróbálták, tehát tényleg voltak részeg egyetemisták, vagy részeg farmerek, akik gabonaköröket csináltak, vagy két-három pincsör után nekiálltak, hogy ugye egy sima kört azért még csak lehetett, noha ezeket a jelenségeket, mint nem eltaposni, hanem csak ledönteni, illetve a talaj különlegességei, ezeket soha nem tudták produkálni. Minden esetre a sajtó ezeket kapta fel, mert ez volt érdekes, hogy Joe meg Bill gabonakört készített. Mindig is voltak utána a próbálkozások, megbízások alapján is, viszont meg kell állapítani, hogy még a legjobb próbálkozásokból is hiányzik ez az elfektetés és a rétegzettség összetettsége, és hát amit tehát megfigyelhettünk, és lehet, hogy jól néznek ki, de hiányzik belőlük az a harmonikus geometriai, tökéletes geometriai arányosság, amiket láttunk. Na most, ugye az emberi készítési alakzatokban mindig valamilyen súlyt használnak, pallót, vagy ilyen pázsithengert, vagy akármit, és ennek következtében mindig törött és sérült növények maradnak hátra. Ugyancsak rendkívül komoly probléma az alakzat létrehozására rendelkezésre álló idő. Tehát ugye láttuk, hogy milyen alakzatok vannak, és mondjuk én jó barátságban voltam a geometriával, ábrázoló geometriával még egyetemen is. Ennek ellenére hát igencsak vakarnám a fejemet, hogyha bármelyikre azt mondanák, hogy na akkor ezt tessék megszerkeszteni, nem úgy szabad kézzel megrajzolni, hanem megszerkeszteni, és hát óriási időmennyiségre és előfeszítésre lenne szükség, és ráadásul még a megvalósításhoz is, ugye még kicövekelni, és így tovább. Tehát ugye a földmérők is úgy becsülik, hogy több napos munkába tartana a legfinomabb mintázatokat kijelölni. Viszont a gabona alakzatok azok rendesen egy nap alatt jelennek meg. Itt egy példa erre a bizonyos tökéletes geometriára, amiről azt mondta egy földmérő vállalat, tehát hivatásosok, hogy ezt 3-5 napba telne, mire egyáltalán kicövekelnék, és legalább 2 kellene a számításhoz. Ez egy látszólag nem olyan bonyolult, viszont hogyha a körök központjait, az egymásnak megfelelő körök középpontjait összeköti az ember, mindegyik esetben tökéletes egyenlő oldalú háromszöget kap, és ami tökéletesen csavarodik, és tekerednek, és forognak, és tehát egy hihetetlen látvány. Na most csak példaként hagy mutassak meg egyet a legkomolyabb próbálkozások közül. Aki szereti a sci-fit, a számára nem ismeretlen Arthur Clarke neve, egy nagyon híres sci-fi író, és ő felbérelt 5 művészt, hogy egy nem 300 méteres, csak 30 méteres átmérőjű 10 szirmú virágot készítsenek, és ezzel próbálta leleplezni, hogy igenis a gabona köröket emberek készítik. Na most hát ez 2 napig tartott ennek a kis alakzatnak az elkészítése fényes nappal, nem éjszaka, fényes nappal, és hát minden növény összezúzva, és lyukak tucatjai, amiket kicövekelték, és ráadásul hát a Freddy Silva az egyik ilyen a kérdésnek a kutatója, ő rekonstruálta azt, hogy tehát a fehér vonalak mutatják, hogy mit csináltak a művészek, tehát mi az, ami a mezőbe megjelent, és a fekete vonalak pedig azt mutatják, hogy mit kellett volna a tökéletes geometriához csinálni. Tehát nem sikerült a geometriát kijelölni. Na nézzük a magyarázatokat. Ugye kezdjük az 80-as évekkel. A Terence Maiden, a meteorológus, azt az elgondolást vezette fel, hogy az ionizált levegő, az ilyen helyi kicsi forgószelei, vagy ilyen plazma örvények a felelősek az egészért. Ugye emlékszünk rá, hogy a 80-as években még csak sima körökről beszélhettünk. Aztán, hogy emlékeznek arra az 1991-es tetraéderre, onnantól kezdve tarthatatlan volt az elmélet, hogy egyszerű természetes örvények, időjárási jelenségek hoznák létre ezeket az alakzatokat, és hát összeomlott az elmélet. Most érdekes módon Maiden, mint igazi tudós, ezt innentől kezdve a tények nem zavarták abba, hogy határozott véleménye legyen, úgyhogy mindent megtévesztésnek, átverésnek tart, ami az ő eredeti kis elméletét nem támasztja alá, hát Istenem. Aztán az említett Freddy Silva, aki egy tulajdonképpen fizikus, de olyan fizikus, aki nagyon-nagyon nyitott az ismeretlen vagy meg nem magyarázott jelenségekre, de attól ő még fizikus, tehát a fizikai világhoz ragaszkodó. Ő azt feltételezi, hogy ultrahang és infrahang vehet részt ezeknek a készítésében, és kétségkívül, hogy a hanghullámok kiválthatnak ilyen gőz üregeket, és a másodperc töredékéig akár 5000 fokos hőmérsékletet is létrehozhatnak, és lehet, hogy ezeknek az agyagásványoknak az átkristályosodását az okozza. Tehát ő úgy gondolja, hogy ultrahang és infrahang. Ettől függetlenül lehet ez az erő, de ez még nem magyarázza meg, hogy de ki irányítja ezt az ultrahangot vagy infrahangot. Aztán konklúzióként ki lehet mondani, hogy ezeknek az alakzatoknak a fejlődése, ami az elmúlt 2-3 évtized alatt lezajlott, egyszerűen nem magyarázható meg tisztán természeti, véletlenszerű jelenséggel. Ennek valamilyen más magyarázata van. De mi? Hát ugye a szemtanúk beszámolói, szó volt róla, hogy ki fényeket lát, ilyen fényt, olyan fényt, ki hangot hall, ilyen hangot, olyan hangot, ki emelkedett állapotba érzi magát, ki neki áll szédülni, és így tovább. Tehát nagyon változatos hatások vannak, amiket a gabonakörök az emberekre, állatokra és eszközökre kifejtenek. Ez minden esetre azt sugallja, hogy nem minden gabonakört ugyanaz a mechanizmus hoz létre. Feltehetően több mechanizmus működhet. Na most, ugyancsak ezek a tények, tehát a növényi szövetek megváltozása, az agyagásványok átkristályosodása azt jelzi, hogy semmiképpen sem hagyományos energiák vesznek részt a folyamatba. Én azt hiszem, hogy az itt jelenlévők közül senki sem tudja azt cáfolni, vagy azt mondani, hogy de én akkor is úgy gondolom, hogy ez a kijelentés nem igaz, vagyis hogy valamilyen értelemnek érintetnek kell lenni ebben az egész folyamatban. Aki megtervezi, és kivitelezi, vagy irányítja a kivitelezést, és így tovább. Na most, de milyen ez hol keressük ezt az értelmet? Milyen értelemről van szó? Vannak, akik azt állítják, hogy a gabonaköröket ilyen földön kívüli civilizációtól származó közlések. Aztán, amikor az alakzatok egyre összetettebbé váltak, ugye először az volt, hogy az a gabonakör, hopp, ott szállt le az UFO, az űrhajó, a csészrehajó, és attól lett a kör. Aztán, amikor az alakzatok egyre összetettebbekké váltak, akkor azt feltételezték, hogy fentről az űrhajójukból ilyen energiasugarakat használnak, vagy szondákat küldenek le, és így tovább. De minden esetre ez egy gondolat, egy feltételezés, nagyon-nagyon sokan ehhez ragaszkodnak. Aztán ezzel együtt, hát ugye mi itt a teozófiai társulatban, vagy hogyha még szerényebb akarok lenni, azt kell mondanom, hogy én személyesen egyetértek a Davidnek azzal az elképzelésével, hogy több ok van azt gondolni, hogy ezek az UFO jelenségek, ugye az UFO nem azt jelenti, hogy földön kívüli más csillagrendszerből való, az UFO az egyszerűen undefined flying object, tehát azonosítatlan repülő tárgy, vagy lebegő, vagy akármicsoda. Tehát egyáltalán nincs benne az, hogy az földön kívüli, vagy Siriuszi, vagy mit tudom én, honnan származó lenne ez a jelenség. Lényeg az, hogy mi úgy gondoljuk, vagy legalább ketten, a David meg én is, ha mondhatok ilyet, hogy ezeknek a jelenségeknek több köze van a fizikai világunkat körülvevő éterikus és asztrális, hát nem csak körülvevő, hanem átható asztrális világ erői és lényeihez, mint más bolygókról, főleg más csillagokról való húsvér lényeknek és kézzel fogható űrhajóknak vagy csészehajóknak az ide utazásához. Tehát ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy igen, UFO jelenség, de feltehetően a sokkal inkább hát egyrészt undefined, tehát definiálatlan, ismeretlen, még fel nem tárt, másrészt pedig a mi földi szféránkhoz, vagy a mi területünkhöz tartozó teremtmények vagy lényekről lehet szó. Annál is inkább, mert nyilvánvaló, ha egy térképre rávisszük, hogy hol jelennek meg a gabonakörök, és hol vannak ezek az UFO megnyilvánulások, észlelések, akkor átfedést látunk. Tehát az UFO észlelések nagy része is ugyanebben a dél-angliai területen történnek meg, víztárolók helyett, víztárolók fölött, tehát föld alatti víztározó rétegek fölött, és ahogy említettük, a kultikus helyek, Stonehenge és így tovább környékén. Aztán vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a hadsereg kísérletezik valamilyen erőkkel, és hát amíg ez készen nincsen, ki nem fejlesztik a fegyvereket, addig természetesen a legnagyobb titokba tartják ezeket az eredményeket. A lényegnek és a legfontosabb dolognak azt tartom, ezért is emeltem ki vastag betűvel, hogy sok kutató, tudós egyszerűen rákényszeredett arra, rákényszerült, hogy elkezdjen vizsgálni szokatlan földi energiákat, az éterikus és pszichikus erőket, és a magasabb értelmeket, amelyek képesek hatással lenni a mi egyéni és közösségi tudatunkra. Tehát egy kényszerpályát jelöltek ki ezek a gabonalakzatok a tudomány számára, hogy a jelenlegi ismeretekkel képtelenség, lehetetlenség megmagyarázni, tessék elkezdeni másik irányba elindulni és kutatni. Én ezt személy szerint ezt egy nagyon fontos kijelentésnek tartom. És nem vitás, hogy a folyamatban részt vesz egy értelem. Hát ez lehetne emberi is. Nem biztos, hogy fizikai szinten megnyilvánult. Ugye a teozófia az legalább olyan jelentőséget, tehát ugyanúgy nagy jelentőséget tulajdonít az életünk azon szakaszaira, amikor nem tartózkodunk fizikai testben, tehát a halál után, megszületés előtt, asztrális világban, mentális világban, és így tovább, most ezt nem akarom részletezni. Minden esetre az biztos, hogy attól, hogy valaki meghal, és az életében egy új szakasz kezdődik, tehát attól még a fejletlen ember nem válik egyszer csak hip-hop tökéletesen fejletté, aki aztán ezeket az erőket ugyanúgy, tehát úgy tudja irányítani és kezelni. Tehát nem valószínű, hogy az átlag ember, egy másik szinten létező átlag ember érintett ebben. Viszont aki érintett, azoknak képeseknek kell lenniük ezekkel a paranormális erőkkel, nevezzük paranormális, tehát az asztrális vagy mentális erőkkel bánni, és irányítani azokat, tehát az elementálokat és a természet szellemeket. Hát ha a teozófiára, tanításokra gondolok, akkor ez igazából számomra az egyrészt az angyali rendeket jelenti, akikből ki lehet nézni, másrészt pedig azokat a mestereket, akik szintén megtanulták elsajátítani ezeknek az erőknek az irányítását. És ezek a finomabb erők és energiák, azok létrehozhatnak olyan változásokat, tehát ahogy a fizikai síkra lejönnek, hogy elektromos és mágneses hatások keletkeznek. Nézzük a... Még egy-két diám van hátra. A jelentésüket. Meg lehet-e fejteni, hogy valójában mit jelentenek ezek az ábrák, és hát mik az üzenetük. Sokan úgy gondolják, hogy ezek szimbolikus üzenetek, és érdekes, hogy a legtöbb kutató egyetért abban, hogy a gabona alakzatok, idézőjelben a remény mandalái nyugtalan világunk számára. Hát én sokat gondolkodtam, hogy vajon miért a remény mandalái, de egyértelműnek tűnik végül is. Megegyezhetünk abban, hogy egy értelem hozza létre. Nem is biztos, hogy az emberinél kevésbé fejlett, sőt, fejlettebb értelem. Tehát egy fejlettebb értelem itt van közöttünk, velünk, független attól, hogy honnan jött, tehát a belső világból, vagy asztrál világból, vagy akárhonnan, vagy angyal, vagy akármi. Tehát az ember nincs egyedül, talán okosabb, vagy intelligensebb, vagy fejlettebb lények nem engedik, hogy teljesen a falnak menjen. Én így értelmezem, hogy ebből a szempontból a remény mandalái. A teozófiai tanításokból tudjuk, hogy létezik egy a fejlődésnek egy az isteni terve, és hogy az embernél fejlettebb, előbbre tartó lények, idősebb testvéreink azok, akik ezt felügyelik, de a hétköznapi ember számára is egyfajta üzenetet átadnak ezek a gabona alakzatok. Hát ugye az alapelem az a kör, azt tudjuk, hogy az egyetemes teremtő szellem, az isteni erő, határtalan tér. Tehát ezeket a szimbólumokat, hogy gyűrűk, meg oszlopok, meg stb. Sokan azt mondják, hogy ez egy szimbolikus nyelvnek az alkotó elemei. Feltetlen nem betűk, de hanem inkább valami ilyen hieroglif nyelvezet lehet. Ezzel együtt ezt senkinek sem sikerült eddig megfejteni, tehát bármilyen összefüggést is lefektetni, mert ha egy alakzatról leírja az ember azt, akkor a következő alakzatnál ugyanaz már nem érvényes. Aztán ugye a szellem és az anyag összeolvadása, a háromszög, amik megjelennek. Tehát végül is ezek a szimbólumok, amelyek megjelennek, ezek minden ősi vagy nagyvilágvallásban jelen vannak, és de ezzel együtt mégsem olyan egyszerű ezt megfejteni. Viszont szeretném bemutatni, hagy legyek annyira önző, hogy bemutassam a kedvenc gabona körömet, ami ráadásul semmi különös, viszont hogy mi kell ahhoz, hogy az ember olvasni tudja. Ha megfigyeljük, akkor a kört 36 fokos, 10 darab szeletre, cikkeire osztották. Tehát ezt meg lehet számolni, 10 darab cikkei. Elindulunk innen, itt jön az út, és követjük a vonalat. Megyünk 3 cikkeit, és leírjuk a 3-ast. Hopp, itt van egy pont. Tegyük a 3-as után oda a pontot. Aztán jövünk egy cikkeit, leírjuk az 1-est, jövünk 4 cikkeit, leírjuk a 4-est, jövünk egy cikkeit, leírjuk az 1-est, jövünk 5 cikkeit, tehát egy félkört, leírjuk az 5-öst, és így tovább. És a végére, amikor a végére értünk, még 3 pont. Oda téve, jelezve ezzel, hogy végtelen tizedes törzsről van szó, vagy irracionális számról. Tehát ez az ábra tökéletesen és hajszál pontosan 9 tizedes jegyre a pi értékét közli. Na most nem az az érdekes, vagy nem az a megdöbbentő, hogy ilyen körökkel, meg görbevonalakkal dolgozó értelem ismeri a pi értékét, hát persze, hogy ismeri, hanem én azon gondolkodtam, gondolkodtam el, hogy vajon mennyire természetszerű az, hogy tízes számrendszert használ. Ugyanis, hát gondoljanak bele, tehát ez nem egyértelmű az emberiség történeti, hát ez egy abszolút egy tízes számrendszerű szám. Ugye volt a 12-es számrendszer, ott a nyoma, a délelőtt 12 óra, meg délután 12 óra, tehát a 24 óra egy nap, aztán a 12 hónap egy év, tehát ezeknek a nyoma megmaradt. Amikor gyerek voltam, akkor egy csomag gyufa, az nem 10 dobozból állt, hanem egy tucat gyufát vettünk, a 12-t, meg egy tucat tojást. Tehát ezeknek a nyoma benne van, aztán a 60-as számrendszert is használták állítólag Babilonban, megvan a nyoma, 1 perc az 60 másodperc, 1 óra az 60 perc, a körkerülete az 6-szor 60 fok, 360 fok, de hogyha még belekeverjük a római számokat is, akkor azt is használták, én még matek szakkörön tanultam azokkal összeadni, kivonni, szorozni, az brutál a szorzás-osztás római számokkal. Tehát valami erő, ami nem elég, hogy tudja a pit, hanem még egyértelműen a tízes számrendszerre. Hát gondoljanak a korunk informatikájára, a hexadecimális számrendszerre, tehát a 16-os számrendszerre, vagy hát szintén ehhez köthetően a bináris, a 2-es számrendszerre. Ugye, tehát az 1 kilobájt az nem 1000 bájt, hanem 1024 bájt, vagy az 1 gigabájt az 1024 megabájt. Tehát nagyon sok számrendszer működik az ember történetébe. Zárójelbe megjegyzem, hogy itt meg is álltam egy kicsit, amikor a Blavatskynél titkos tanításban végig azt mondja, hogy a tízes az a tökéletes szám, az 1 és a 0. Hát de mi? Szóval, hogyha az a 12-es számrendszerben az 1 és a 0 az 13-at, az 12-t jelent, és az 1 és a 0 a 60-as számrendszerben az 60-at jelent. Úgyhogy ez nem tudom, mi pont az 1 pont és a... Vagyis az 1 és a 0 miért a 10-es számrendszerbe. Na, nekem, mint mérnöknek ez talán megbocsátják, hogy a sok gyönyörű gabonakör mellett ez tetszett a legjobban, mégis ez az egyszerű. És hát nézzük akkor a konklúziót. Egy biztos, hogy a fizikai világról kialakított nézetünk, elképzelésünk, vagy a többség elképzelése nem tud mit kezdeni a gabonakörökkel. Ez biztos. Ezek nyílt támadást jelentenek a világlátásunk ellen. A témát kitartóan kerülik a zavarban lévő tudósok, tehát az ortodox tudománnyal nem is lehet erről beszélni, mert beismerik a tudásuk teljes hiányát, inkább letagadja, hogy látott valaha ilyet, mint én jó 10 évvel ezelőtt, hogy hát nem, fogalmam sincs, de mondjuk nekem tényleg nem volt, de egyszerűen neki sem mer menni a tudomány, legalábbis az ortodox tudomány ennek a kérdésnek, és ilyen közhelyekbe, üres közhelyekbe kapaszkodnak bele, és a média, a sajtó ugyanúgy ebbe abszolút partner. Nem is tudom, egy 2 vagy 3 héttel ezelőtt láttam az Indexen egy hírt, egy szintén egy gyönyörű gabona körül, és hát ez is ilyen gúnyosan azt, hogy na hát ezt is a, mit tudom, biztos a környékbeli parasztok készítették, és így tovább, és így tovább. Tehát vagy pedig itt a kis zöld emberek gúnyolódásával végződnek. Megdöbbentő szépségük, én azt hiszem kétségbe vonhatatlan, geometriai kecsességük, multikulturális jelképeik, és rejtélyes eredetük megpróbál kíváncsivá tenni, magával ragadni és inspirálni bennünket. Hát már aki hagyja magát. Úgy tűnik, van egy teremtő értelem a gabona alakzatok legtöbbje mögött, de az inkább névtelen akar maradni, és ráhagyja mindenkire, aki egyáltalán figyelmet fordít a dologra, hogy magának vonjon le következtetést, mintha valamilyen intelligencia vagy intuíció teszt lenne az egész. Élvezzük az alakzatokat, amíg léteznek, és egyszerűen erősítsük meg a jelentőségüket azzal a ténnyel, hogy nagyszerű látványt nyújtanak, sokakat nagyon boldoggá tesznek, és egy kicsit mélyebbre visznek, kicsit bölcsebbekké tesznek a kérdések és a felvetések, amiket keltenek. Ha csak a kecsesség és a szépség minden, amit a gabonakörök elhoztak világunkba, már elég okunk van arra, hogy hálásak legyünk. És végezetül azt hiszem tartozom annyival a témának is, hogy elmondjam, hogy én mit gondolok erről, hogy ki készíti, miért készíti ezeket a csodálatos alakzatokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy lehet, hogy teljesen zöldséget mondok. Tehát, de van egy elképzelésem. Ha emlékeznek rá, talán az első vagy a második dián az szerepelt, hogy a 70-es évek második felétől kezdve indultak el. Na most van egy olyan teozófiai tanítás, hogy minden évszázad harmadik negyedében olyan szellemi inspirációk történnek az emberiségnek, amelyek a gondolkodást előre lökik, meglökik. És van erre egy felsorolás, azt hiszem a Leadbeater a Mesterek és az Ösvény című munkájában is benne van ez a felsorolás, hogy a 13. században, 14. században. Ezek leginkább gondolkodók, filozófusok, stb. És a 19. századra például a teozófiának, a 1875-ben jött létre a Nemzetközi Teozófiai Társulat, tehát egy ilyen szellemi lökést, intuíciót ad a világnak, ami aztán, hát a hatása az nagyon hosszú távon, tehát egy lassan megérő, lassan terjedő, de mint a tengernek vagy az óceánnak a dagája, hogy azért megállíthatatlan. Tehát lassan emelkedik. Na most ez szerint valaminek kellett történnie a 20. század harmadik, vagyis tehát az utolsó negyedében, tehát 1975 után. Látható, hogy az egyik vonal feltehetően ez a bizonyos New Age, ennek az általam ezotéria, light-nak az elterjedése, de ez nyilvánvalóan a tudomány világát ez nem igazán érinti meg. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezek a gabonakörök azok, amelyek tényleg az arra nyitott a fiatal tudósokat elkezdik piszkálni, aminek a vége majd egy minőségi ugrás lesz a tudományos világképbe. Ha ez így van, Ezek a nagy változások, akár a teozófiai mozgalom elindítása, akár a korábbiak, ez ahhoz a körhöz, a különböző, tehát az emberiséget segítő testvériségekhez köthető, akik indukálják és elősegítik ezeket a változásokat. Ugye a teozófia mellett volt párhuzamosan ott volt a spiritizmusnak a nagyon komoly térnyerése, ellentételezni akkor kialakuló materializmust és a materialista tudományt, tehát ugye emlékszünk a mechanikus materializmusra, hogy a gép forog, az alkotó pihen, tehát ez a fajta materializmus. Hogy ezeket a folyamatokat a különböző testvériségek, a nagyfehér testvériségek karöltve az angyali rendekkel, azok, akik vezetik és indukálják. Számomra ez az egész téma, mondom, a tudomány számára egy lesöpörhetetlen kihívás, és aki szembe akar nézni vele, láttuk, hogy kénytelen azt mondani, hogy a világ máshogy néz ki, és vannak más erők és más folyamatok is, és lehet, hogy ennek a része. Ez az én véleményem, de lehet, hogy tévedek. Minden esetre köszönöm szépen a figyelmüket.